Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
A katolikus Caritas húsvéti segélyszállítmánya megérkezett Kárpátaljára, amely 8,5 tonnányi vetőburgonyát, vetőmagokat és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nagybőjti tartós szeretet elnevezésű élelmiszergyűjtési akciójának részeként 250 család számára tartós élelmiszercsomagot tartalmaz, közölte a katolikus Caritas. Az országos tartós szeretet akció keretében idén összesen 100 tonna adomány érkezett a széleskörű társadalmi összefogásnak köszönhetően, melyből most ez a 250 élelmiszercsomag is összeállításra került. Megszületett a Brüsszel Tisza paktum. Ezzel tönkretennék Magyarországot, írt a közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök. A miniszterelnök kifejtette, vasárnap tiszta víz került a pohárba, a Tisza párt igent mondott Ukrajna uniós tagságára. Ezzel megszületett Brüsszel és a Tisza párt paktuma. Brüsszel az ukrán barát Tisza pártot akarja hatalomra segíteni Magyarországon, cserébe a Tisza támogatja Ukrajna uniós tagságát. Ez tönkretenni a magyar gazdaságot. Ne hagyjuk, hogy a Tisza párt Brüsszel kezébe adja Magyarország jövőjét a hatalomért cserébe. Ne hagyjuk, hogy ők döntsenek helyettünk. Irány a Vox 2025. Döntsünk mi, szögezte le Orbán Viktor miniszterelnök. Világos, hogy a Tisza párt támogatja Ukrajna uniós tagságát. Ezt vasárnap hivatalosan is bejelentették, közölte a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója budapesti sajtótájékoztatóján. Kiemelte, a Tisza párt Manfred Weber és Ursula von der Leyen utasítására tesz így. Mentzer Tamás emlékeztetett, Manfred Weber az Európai Néppárt képviselőcsoportjának vezetője és Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke elmondta. Gyorsított pályán akarják Ukrajnát felvenni az Európai Unióba, és a Tisza párt ezt segíti. A Tisza párt vasárnapi rendezvényén hivatalosan is bejelentették, hogy támogatják Ukrajna uniós tagságát, szögezte le. Hangsúlyozta azonban, hogy Ukrajna uniós tagsága számos és óriási veszéllyel jár, mert tönkretenné Magyarországot, a magyar gazdaságot. Mi azonban azt gondoljuk és azt képviseljük, hogy ne hagyjuk, hogy fejünk felett döntsenek. Ezért indítjuk el a Vox 2025-öt, szólt a kormány által kezdeményezett véleménynyilvánító szavazásról, mindenkit arra kérve, hogy vegyen részt azon és döntsünk mi Ukrajna uniós tagságáról. Folyamatos és konstruktív a párbeszéd a kormány és a megyei jogú városok között, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter Debrecenben a Megyei Jogú Városok Szövetsége közgyűlésének szünetében tartott sajtótájékoztatón a Városházán. Gulyás Gergely azt mondta, az elmúlt 10 évben olyan fejlesztések valósultak meg a megyei jogú városokban, amelyekre a rendszerváltás óta nem volt példa. Cél, hogy a fejlődés hazai és európai uniós forrásokból folytatódjon. Szita Károly, Kaposvár polgármestere, a Megyei Jogú Városok Szövetsége elnöke ismertette. Felkeresik az Európai Unió illetékes biztosait, hogy megtudják, miért tartja vissza a bizottság a megyei jogú városoknak járó 413 milliárd forintot. A válságok által sújtott Afrika szarván lakók, valamint a Nyugat- és Közép-Afrika országai lakosságának megsegítésére és sürgős szükségleteik kielégítésére az Európai Bizottság 258 millió eurós humanitárius segélyt jelentett be. A brüsszeli közlemény szerint az Afrika szarvának nevezett területen fekvő országok 107,5 millió euró uniós támogatásban részesülnek a konfliktusok és természeti katasztrófák által sújtott lakosság megsegítésére. A segély a lakóhelyük kényszerű elhagyása miatti lakhatást, élelmiszer és táplálkozási bizonytalanságok kezelését és alapvető szolgáltatások biztosítását kívánja segíteni. Afrika szarván közel 70 millió embernek van szüksége sürgős humanitárius segítségre, ami a rászorulók több mint egyötödét jelenti globálisan. Végül az időjárásról. Este fokozatosan mindenütt beborul az ég. Az esti órákban az északi északkeleti tájakon gyenge eső még előfordulhat, majd az éjszaka második felében délnyugat felől csapadékzóna érkezik, egyre több felé elered az eső, a délkeleti szelet az északkeleti tájak kivételével több helyen kísérik élénklökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 14 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden döntően 16 és 22 fok között várható, de északkeleten ennél pár fokkal alacsonyabb, míg a déli tájakon magasabb értéket is mérhetünk. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Hétfői adásunk témái. Isten építésze Antoni Gaudí tiszteletre méltó címet kapott. Fernández bíboros nagy hétfőn megáldotta a misztikus Rózsa Mária szobrot a Vatikánban. Parolin bíboros. Az evangélium és Kína találkozása segítheti a különböző emberek együttélését. A nagyheti liturgia jeruzsálemi szemmel. Ahol és ahogy Jézussal történt. Páter Vértes Aljai László jegyzete. Isten építésze Antoni Gaudí tiszteletre méltó címet kapott. Közeledik az oltár dicsősége felé a katalán építész, aki élete nagy részét a barcelonai Sagrada Familia tervének szentelte, és munkájára úgy tekintett, mint küldetésre, hogy megismertesse Istent az emberekkel. Ferenc pápa elismerte Antoni Gaudí hősies erényeit, akit az egész világ az egyedülálló szent családtemplom miatt ismer. Április 14-től kezdve megilleti őt a tiszteletre méltó cím. A Szentatya audiencián fogadta Marcello Semeraro bíborost, a Szentek ügyei dikasztérium prefektusát, és engedélyezte újabb dekrétumok közzétételét. Ezek között találjuk a katalán modernizmus kiemelkedő alakját, aki 31 éves korában rakta le a Sagrada Familia templom alapkövét 1883-ban. Attól a naptól fogva egész életét és művészi zsenialitását, vallásos érzületét és mély lelkiségét ennek építésére fordította. Korábban kézikönyvet is írt a vallásos épületekről és a díszítésről, melyben már megmutatkozott a keresztény hit misztériumainak nagyfokú ismerete. A fiatal Gaudí úgy tartotta, hogy a barcelonai templom megépítésének küldetését Isten bízta rá, ezért az eredetileg neogótikus tervet átalakítva olyan egyedi formavilágot álmodott meg, mely a természet formáit mintázza, és jelképekben gazdagon kifejezi az alkotó mély hitét és lelkiségét, amelyben bencés és ferences hatásokat fedezhetünk föl. Néri Szent Fülöp tisztelője volt Gaudí, aki bátran szembenézett minden akadállyal és nehézséggel. Bízott Istenben az építkezés során, elviselte az irigykedést és a féltékenykedést is. 1887 és 93 között más munkákat is tervezett és irányított, majd 1894-ben Nagybőjt idején súlyos betegség lépett fel nála, melyet a szigorú koplalás váltott ki, és ami életét is veszélybe sodorta. Ekkor mély lelki élményt élt át az istenkereső építész. Miután ebből kilábalt, többféle terven dolgozott, ám lassanként minden családtagját elvesztette, és elindult a lelki aszkézis útján. Csak a Sagrada Familiára összpontosított, 1925-ben a templom melletti kis szobában rendezkedett be. Mélyen hívő és gyakorló keresztény volt, rendszeresen magához vette a szentségeket. A művészet számára az Úr dicsőítése volt, neki ajánlotta föl munkája gyümölcseit, melyre úgy tekintett, mint küldetésre, hogy az embereket közel vigye Istenhez. 1926. június 7-én villamos ütötte el. Mivel nem ismerték föl, Barcelona szegény kórházába vitték. Itt kapta meg az utolsó kenetet, és 3 nappal később meghalt. Temetésére közel 30 ezer ember ment el, hogy búcsút vegyen Antoni Gauditól, akit mostantól az egyház tiszteletreméltó címmel illet.
Fernández bíboros nagy hétfőn a Vatikánban megáldotta a misztikus Rózsa Mária szobrot. Miután a hittani kongregáció múlt nyáron szabad utat adott a Mária misztikus Rózsa látomás tiszteletének, április 14-én nagy hétfőn délben Viktor Fernández bíboros, a hittani dikasztérium prefektusa megáldotta a vatikáni kertek egyik pavilonja fülkébe állított Szűz Mária misztikus rózsa szobrot. A Szűz Mária misztikus rózsa kegyszobrát Ferenc pápa adományozta a Vatikánnak, amelyet a vatikáni kertek alján a Sixtus kápolna és a múzeumok közelében álló virág pavilon egyik fülkéjében helyeztek el a Largo della Fontana Sacramento, a Szentség forrás útja közelében. A kegyszobor megáldásánál jelen volt a bíboros mellett Emilio Nappa prelátus, a vatikáni kormányzóság főtitkára. A múlt év júliusára nyúlik vissza a hittani dikasztérium döntése, amely a feltételezett természetfeletti jelenségre vonatkozó új normák alapján engedélyezi azt a nyilvános Mária tiszteletet, amely Pierina Gilli látnok 1947 és 1966 között kapott üzeneteihez kapcsolódik. Az engedély lehetőséget ad arra is, hogy templomokat és szent helyeket szenteljenek fel a megfelelő képpel vagy szoborral együtt egy adott áhítat céljára. Fernández bíborosnak a jelenések lelki tapasztalataival kapcsolatos, tavaly júliusban kelt levele szerint a látomásoknak nincsenek negatív erkölcsi vagy egyéb kritikus vonásai, viszont annál inkább lehet benne számos pozitív szempontot találni. A Mária misztikus rózsa és egyház anyja jelenések Fontanella helységhez kötődnek, amely az észak-olaszországi Brescia tartományban található. A látnok Pierina Gilli, aki paraszt családban született, házvezetőnőként, majd később ápolónőként dolgozott egy kórházban, nagyon egyszerű életet élt az 1991-ben 80 éves korában bekövetkezett haláláig. Misztikus látomásai 2 időszakot ölelnek fel. Az első 1947-re nyúlik vissza, amikor a szűzanya állítólag megjelent Pierinának és a misztikus rózsa és az egyház anyja névvel mutatkozott be. Pierina Gilli Szűz Mária fehér köntösén 3 rózsát látott, fehéret, pirosat és sárgát, amelyek az imádságot, a bűnbánatot és a szenvedést jelképezik.
Parolin bíboros. Az evangélium és Kína találkozása segítheti a különböző emberek együttélését. A szentszéki államtitkár előszót írt Antonio Sergianni misszionárius könyvéhez, mely Kína evangelizálásáról szól. Az evangélium előretörése Kínában, Matteo Ricci atya nyomdokain címmel. Parolin bíboros arra hív, hogy fogadjuk be a maga teljességében a keleti nép történelmét, majd emlékeztet rá, hogy a szentszék előzékenyen fordul a helyi egyház történései felé. Antonio atya a hit szemével átfogja, és nekünk is segít átfogni teljes emberi nagyságában a kínai nép és civilizáció útját végig az idők folyamán. Írja Pietro Parolin bíboros államtitkár az előszóban, mely Antonio Sergianni misszionárius pap könyvéhez készült. Az Evangélium előretörése Kínában, Matteo Ricci atya nyomdokain című kötet, értékes és szenvedélyes tanúságtétel a kínai kereszténység történetéről, melyet az írónak a kínai püspökökkel, papokkal és világi hívekkel való személyes találkozásai is gazdagítanak. A 84 esztendős Sergianni atya, Don Divo Barsotti lelki gyermeke fiatalon lépett be a pápai külmissziók intézetébe, és 1965-ben szentelték pappá. 1980-tól 2003-ig Tajvanon végzett missziós szolgálatot, ez alatt hosszabb időszakokat töltött a kontinentális Kína különböző tartományaiban. A népek evangelizálása kongregáció tisztviselőjeként nyomon követte a kínai katolikus egyház történéseit. Sokféleképpen lehet tekinteni Kínára. Egy keresztény számára pedig megengedett, hogy Kínára Isten szavának fényében tekintsen, írja bevezetőjében Parolin bíboros. Ez az egyedi és semmihez nem fogható erő forrásozik a kötetből. A Jézus Krisztusban való hit, ahogy Olivier Clément, ortodox teológus fogalmazott, nem az élettől megijedt ájtatoskodás. Nem is idealizmus, mely alternatív világokat akar elképzelni és felépíteni. Mialatt elismeri, hogy Isten országa nem erről a világról való, a Jézus Krisztusban való hit, mint egy mellékhatásként, kegyelemből és alázattal világosabbá és áthatóbbá teheti a világ dolgaira való rálátást. Olyan dinamikára mutathat rá realista módon, amelyről nem vesznek tudomást a geopolitikai elemzések, olyan tényezőkre, amelyeket a gazdasági olvasatok nem vesznek figyelembe, hiszen általában nem számolnak a nagyságra és jóságra való törekvésekkel, amelyek titokzatos módon rezonálnak a népek történetében és életében. A hit szemével tekintve Antonio atya segít nekünk a maga teljességében befogadni a kínai nép és civilizáció történetét. A szerző történeti éles látással és egyben meghatott bevonódással követi végig a találkozások aranyfonalát, Kína misztériuma és a keresztény misztérium között, mely e hosszú kaland során sokszor bekövetkezett. Az aranyfonalat, mely titokzatosan egybeszövi a hervadásokat és az új kezdeteket, az elvesztett lehetőségeket és az önzetlen újrakezdéseket, viszontagságokat és kegyelmi pillanatokat. Azt lehet mondani, hogy ennek a könyvnek a hatása, belső ereje abból ered, hogy mindenekelőtt a keresztény szeretet tanúságtétele. Ennek a szeretetnek az okát és forrását ragyogtatják föl az oldalak, amelyek megemlítik a kínai testvérekkel való találkozásait és kapcsolatait. Élete során Krisztus iránti szeretetének vigasza és ölelése volt a kínai katolikus testvérekkel való találkozás. Éppen a hit távlata és a kínai katolikusok szeretete miatt képes Antonio atya megfelelően és objektíven dokumentálni a pápák és az apostoli szentszék odafigyelését a kínai egyház történései iránt, mutat rá előszavában Parolin bíboros. A kötethez gyűjtött függeléke értékes és hasznos eszköz mindazok számára, akik objektíven és egyben szenvedélyesen szeretnék végig tekinteni annak az egyedülálló történetnek a kulcsmozzanatait, amelyet a kínai katolikus közösség az elmúlt évtizedekben átélt, a kínai népköztársaság kikiáltása óta. Könyvével Sergianno atya Ferenc pápa szavait hirdeti, aki azt mondta, még a türelem és a próbatétel idején is az Úr megőrizte Kínában Isten népének hitét zarándok útján. És ma a kínai katolikusok, akik egészen katolikusok és egészen kínaiak, szeretett közösségben állva Róma püspökével haladnak a jelenben. Saját környezetükben tanúskodnak hitükről, az irgalmasság és a szeretet szolgálat cselekedetein keresztül is, és tanúságtételükkel hozzájárulnak a társadalmi együttélés összhangjához, a közös otthon építéséhez. Alleluia. a nagyheti liturgia jeruzsálemi szemmel, ahol és ahogy Jézussal történt. Páter Vértesaljai László jegyzetét hallják.
A nagyheti liturgia jeruzsálemi szemmel, ahol és ahogy Jézussal történt. Vértesaljai László elmélkedése. Virágvasárnapon Jézus jeruzsálemi bevonulását és passióját ünnepli az egyház. Milyen is lehetett a liturgikus ünneplés módja azon a helyen, a kezdetben, amikor a keresztények már szabadon ünnepelhettek? Sóhajtunk fel, pedig tudjuk már, hogy gondviselésszerűen ránk maradt a IV. Század liturgiájának leírása fő vonalaiban. Egy Egeria nevű ismeretlen hispániai szerzetesnő 380-390 táj leírta a jeruzsálemi nagyheti liturgiát, mert in loco, a helyszínen vett részt a szertartásokon. Eszerint a jeruzsálemi liturgia történelmi jelleggel ünnepli az üdvösség történet eseményeit, mindig az évenként visszatérő időnek és ha lehetséges az esemény színhelyének megfelelően. E konkrét tér-idő vonatkozás mellett a jeruzsálemi liturgia dogmatikai jellegű is, mindig az esemény hitbéli misztériumát ünnepli, sőt, a konkrét temporális és lokális megfelelés éppen ezt szeretné még jobban kiemelni a helyi sajátosságokkal együtt. Az üdvözítő Szent Városba bevonulásának napját akkor még nem hívták Pálma vasárnapnak, bár a húsvét hetét már akkor is nagy hétnek nevezték. Egeri az zarándokli útinaplója szerint a nagyheti szertartásokon ugyan nem volt kötelező a részvétel, mégis egészen nagy számban vettek részt rajta hívek, férfiak és nők, felnőttek és gyerekek. A húsvétot megelőző vasárnap, a kora reggeli és délelőtti szertartások után, a nap 7. órájában, vagyis délután 3-kor gyűltek össze az Eleónában, vagyis az olajfák hegyén, ahol az a barlang van, ahol az úr tanított, ahogy a zarándoknő írja. Megérkezik a város püspöke, és az ottani templomban himnuszokat és antifónákat énekelnek, majd felmennek az Imbonondra, vagyis a hegy csúcsán emelt szentélybe. 5 óra tájt az evangéliumból felolvassák azt a részt, ahol a gyermekek kezükben ágokkal és pálmákkal találkoznak az úrral, ezt mondván, áldott, aki az úr nevében jön. Ezután a püspök és az egész nép együtt levonul az olajfák hegyének a csúcsáról. A nép előhalad, a püspök utánuk lépdel, a himnuszok után pedig mindig ezt válaszolják együtt. Áldott, ki az úr nevében jön. Egeri a zarándoknő itt egészen pontos leírást ad. És amennyi gyermek csak van azon a helyen, még azok is, akik nem tudnak járni, mert oly kicsinyek, de kiket a szüleik a nyakukban hordanak, mindnyájan ágakat tartanak, ki pálma ágat, ki olajfa ágat, és így vezetik a püspököt olyan formában, ahogy az urat vezették azon a napon. A hegy csúcsáról a városig, és ott az egész városon áthaladva az Anasztaszisig, a feltámadás templomáig mindnyájan gyalogosan mennek, férfiak és nők, és így vezetik a püspököt lassan, hogy a nép el ne fáradjon, és így érkeznek meg már este az Anasztaszisba. Amikor oda megérkeznek, bár már késő van, mégis elvégzik a lucernáriumot, ismét imádkoznak a keresztnél és elbocsátják a népet. Jeruzsálem hívő keresztényei maguk közteját megőrizték azt a szokást, ahogy egykor a szamárháton ülő urat bevezették kantárszáron fogva a Szent Városba, úgy tettek később ők is a Krisztus képviselő püspökükkel. A kereszténység szabad vallásgyakorlatát biztosító 313-as milánói rendelet után jelentős császári segítséggel pompás nyilvános templomok épülnek keresztény liturgiák számára. Róma, mint a birodalom fővárosa, és a Szentföld, mint a megváltás helye, kivételt képezett, mert viszonylag gyorsan és igazi méltósággal hatalmas bazilikák születtek az Úr Jézus által megszentett helyeken, és ott is, ahol az ő tanúságtevői vértanú halált szenvedtek. Róma Rómában az 5. század közepén virágvasárnapon az Úr passióját ünneplik, és minthogy a jelentős számú szentföldi zarándok meghozza főként jeruzsálemi tapasztalatát, így lassanként elterjed az eredet vonatkozás, vagyis a jeruzsálemi helyi liturgikus elemek belekerülnek a római liturgiába. Így a 7.-8. század során a virágvasárnapi helyi passió mellé pontosabban eléje kerül az Úr pálmaágos jeruzsálemi bevonulásának a processziója. A középkori magyar vallásgyakorlat virágvasárnapi szokásairól jegyzi fel Radó Polikárp bencés liturgia tudós. Mintha mindenkoron látnunk az Úristent a feszület képében virágvasárnap reggel a kereszt előtt állván, a kezüket összekulcsolva mondjanak el a hívek 33 miatyánkot, és annyi üdvözlégyet annak emlékezetére, hogy Jézus a világban 33 esztendeig élt. Nagy hétfőn pedig mezítelen térden mondjanak el 24 miatyánkot és ugyanannyi üdvözlégyet, mert 24 tövisek voltanak Jézusnak fejében.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
A Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsórit, a hitoktató, nagypéntek jelentőségéről beszélget az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályosaival.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.
az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók! Ma a nagypéntek eseményeit idézzük fel, amikor Jézus Krisztus értünk vállalt szenvedése és kereszt halála megtörtént. Ez a nap a mély gyász, a csendes elmélkedés és az áldozat napja. Nagypéntek az az időpont, amikor szembesülünk Jézus megváltó szeretetével és áldozatával. Azokkal a fájdalmas eseményekkel, amelyek keresztül végigjárta az emberi szenvedés legmélyebb útját, hogy megnyissa számunkra az üdvösség kapuját. Ahogy most végighaladunk az eseményeken, Jézus elfogatásától kezdve egészen a Golgotáig, próbáljuk megérteni, mit is jelentett az ő áldozata. Hogy mit tanulhatunk ebből az áldozatból, és hogyan vezet minket közelebb az ő szeretetéhez. A múlt heti adásunkban nagy csütörtökről beszélgettünk, most pedig elérkeztünk a következő naphoz, a nagypéntekhez. Mi történt nagy csütörtök éjszaka? Ákoska.
Péter háromszor megtagadta Jézust.
Így van. Nagy csütörtök éjszakáján Jézus letartóztatták a Getsemáni kertben, Júdás árulása nyomán. Innen kezdve az események sorozata felgyorsult, és az igazságtalan per, megaláztatás és kínzás felé haladtak. Az elfogott Jézust először elvitték a főpapokhoz. Kik voltak akkor a főpapok? Ki emlékszik rá? Tamás.
Annás és Kaifás.
Igen, köszönöm. Először Annáshoz, ő volt a főpap, nagy befolyással bírt, ezután vezették a hivatalban lévő főpaphoz, Kaifáshoz, és az összegyűlt főtanácshoz. Júdás elárulta Jézust, és a papok így vádolták Jézust Pilátus előtt. Úgy találtuk, hogy félrevezeti a népet és tiltja a császári adók fizetését, mivel magát Krisztus királynak mondja. Pilátus erre megkérdezte Jézust: te vagy-e a zsidók királya? Te mondod, felelte Jézus. Pilátus ezután így szólt a főpapokhoz és az összegyűlt sokasághoz: semmi bűnt nem találok benne. De a főpapok csak erősködtek, fölzendíti a népet, tanait hirdeti egész Júdeában Galileától idáig. Galileai? Kérdezte erre Pilátus. Amikor pedig megtudta, hogy Jézus Heródes Antipász fennhatósága alá tartozik, elküldte hozzá Jézust, mert az uralkodó éppen Jeruzsálemben tartózkodott. Heródes igen megörült a találkozásnak, mert már régen látni kívánta Jézust. Ki volt ez a Heródes? Ákos.
Aki Jézus kisbaba korában el akarta fogni és megölni.
Így van. Sok mindent kérdezett Jézustól, de ő semmire sem felelt. Az írástudók és a főpapok nagy igyekezettel vádolták Jézust. Heródes azonban megvetően bánt vele, katonáival kicsúfoltatta, cifra ruhába öltöztette, és visszaküldte Pilátushoz. Pilátus és Heródes pedig, akik addig ellenségeskedtek, most kibékültek egymással. A zsidó vezetők hamis tanúkat szereztek, akik azt állították, hogy Jézus azt mondta: lebontom ezt a templomot, amelyet kézzel épült, és három nap alatt másikat építek. Jézus azonban hallgatott. A főpap egyenesen megkérdezte tőle: te vagy-e a Krisztus, az áldott Isten fia? Jézus így válaszolt: én vagyok. Ez Isten káromlásnak minősült, amiért halálbüntetést követeltek. Mire gondolt szerintetek Jézus, amikor azt mondta, hogy lebontom a templomot, és három nap alatt másikat építek? Tamás.
Hogy megölik, és három nap múlva feltámad.
Így van, nagyon jó. Pontosan Jézus kereszt halálára és feltámadására gondolt. Mivel a zsidó főtanácsnak nem volt joga halálos ítéletet hozni, Jézust ezért Pilátushoz küldte. Mik voltak a Pilátus előtt felhozott vádak, amivel Jézust vádolták?
Azt állították, hogy Jézus királya akarja tenni magát, és lázítja a népet.
Ákos, mi volt még?
Adófizetés tiltása. Pedig Jézus korábban kifejezetten kijelentette: adjátok meg a császárnak, ami a császáré.
Kamilla, milyen vádak érték még Jézust?
Királyként való megjelenés. Te vagy a zsidók királya? Kérdezte Pilátus. Jézus válasza: te mondod.
Így van, köszönöm szépen. Hogyan döntött Pilátus ezekre a vádakra? Mi volt az ő válasza? Tamás.
Pilátus felismerte, hogy Jézus áltatlan, és csak irítségből adták át neki.
Kamilla?
Pilátus a nép kívánságára húsvétkor szabadon engedhetett egy foglyot, ezért felajánlotta nekik Jézust vagy Barabást. A tömeg azonban Barabást követelte.
Pedig Barabás mi volt, Tamás?
Gyilkos.
Igen, pontosan. És őt követelték. Szabadíts meg, szabadíts ki, Jézust pedig feszíts meg. Akkor mondjuk tovább, hogy mi volt még a Pilátus döntése, Ákoska?
Pilátus megpróbálta megveretni Jézust, hálta az enyhíti a tömeg haragját.
Milyen eszközöket használt, hogy verette meg Jézus, miket csinált vele, Tamás?
Például megosztorozta.
Ákos?
Gondos játékot játszottak vele, hogy leültették egy székre háttal a katonáknak, és a katonák megböktösték hátulról, hogy találja ki, hogy melyikük bökte meg.
Így van. Kamilla?
Tövös koronát raktak Jézus fejére.
És még? Ákos?
Piros ruhába öltöztették.
Igen. Mit jelentett ez a piros ruha, ez a bíbor színű köntös szerintetek? Kiket szoktak ilyen piros ruhákba öltöztetni? A királyokat. Kamilla?
Lát pálcával csapkodták.
Igen, és azt adtak a kezébe, ezzel is gúny tűztek belőle. Jézus megosztorozása a római büntetésnek volt egy szokásos módja, és ez egy különösen kegyetlen módszer volt. Ugye olyan nagy csapásokat róttak rá a hátára, hogy vérzett az egész háta, a teste megosztorozástól nagy fájdalmak érték őt. Az ostorozás jellemzői, az ostor három ágra szakadt, melyek végén ólomdarabok vagy csontszilánkok voltak, hogy mély sebeket ejtsenek.
Az áldozatot oszlophoz kötözték, és az egész hátát, vállát és lábait vérzős sebek borították a korbácsolás végére.
Kamilla?
A megostorozás gyakran olyan súlyos volt, hogy sokan belehaltak a sérülésekbe, még a kivégzés előtt.
Tehát ezeket a kínzásokat követte el Pilátus Jézuson, követtette el a katonákkal, és újra ugye kivitte őt a nép elé. Miután megostorozták, a katonák kigúnyolták Jézust, hogy megalázzák és megszégyenítsék. A katonák egy bíbor színű köpenyt terítettek Jézusra, ezzel utánozva a királyi palástot. Aztán tövis koronát tettek a fejére, amely Jézusnak a fejét súlyos fájdalmak érték ezzel, és vérzést okozott. Aztán nádpálcát adtak a kezébe, mintha ez lenne a királyi jogar. Tehát mondjuk el akkor a gúnyolás elemeit, Tamás.
Például a bíborköpeny. A katonák egy bíbor színű köpenyt terítettek Jézusra, ezzel utánozva a király palástot. Tövis korona. A katonák egy tövisből font koszorút helyeztek Jézus fejére, amely súlyos fájdalmat és vérzést okozott.
Ákos?
Nádpálca. Nádpálcát adtak a kezébe, mintha az lenne a királyi jogar. Tédre borulva gúnyolottak. Gúnyos hódolattal hajlongattak előtte mondván. Üdvözlés zsidó királya.
Kamilla?
Ütlegelés és köbdösés. A katonák ütötték, köbdösték, és kezéből kitépték a nádbotot, majd fejére vették vele.
Pilátus ismét megpróbálta kiengedni Jézust, és azt mondta a tömegnek, íme az ember, de a tömeg nem tátorított, és egyre inkább követelte a keresztre feszítést. Feszítsd meg, ezt kiabálták. Pilátus végül alávetette magát a tömeg akaratának, és kihirdette a halálos ítéletet. Mit mondott Pilátus, Ákos?
Én nem találok semmi bűnt Jézusban, de ha ennyire szeretnétek, akkor megfeszítem. És a katonáival vizet hozatott, és megmosta benne a nép szeme láttára a kezét.
Így van, ez mit jelentett a zsidó szokás szerint?
Hogy ártatlanul ölik meg Jézust, és hogy ez ne az ő gondja legyen, ezért vízbe mártotta a kezét.
Így van, pontosan. Tehát ez nem az ő felelőssége, hanem áthárította a népre, mert ő nem szerette volna elítélni, ő nem talált benne semmi kivetnivalót, ő el akarta engedni. Megostorozták, kigúnyolták, és keresztjét a vállára helyezték. Jézus elkezdte a kereszthordozást, elindult a keresztúton, hogy elvigye a kivégzés helyére a Golgotára. Az út során többször is elesett a kimerültségtől. A katonák látták, hogy Jézus nem bírja egyedül vinni a keresztet, ezért kényszerítették a mezéről hazafelé tartó Cirenei Simont, hogy segítsen neki vinni a keresztet. Az úton sokan követték Jézus, köztük nők is, akik siratták őt. Jézus hozzájuk is fordult, és figyelmeztette őket, hogy inkább önmagukat és gyerekeiket sirassák. Aztán találkozott egy lányjal is. Hogy hívták azt a lányt, Tamás?
Veronika.
Igen, és mi történt? A Szentírásban kifejezetten nem említik Veronikát, de mi tudjuk, hogy ki volt ő? Ákoska.
Aki a kendőjével letörölte Jézus arcát, és elvileg a kendőjén ott maradt Jézus arcának a nyoma.
Így van, pontosan. Köszönöm szépen. Csodálatos módon megjelent Jézus arcának a képmása.
Keresztre szegezés. Jézust a kereszt sájára szegezték, a kezeit és lábait átütötték szagekkel. Mellette két gonosztevőt is keresztre feszítettek.
Igen, hogy hívták ezeket a gonosztevőket? Tamás?
Jobbdator és Balrator.
Igen, köszönöm szépen. Tamás, légy szíves, olvast fel a történetet a Bibliából.
Az emberek pedig gúnyolták. Te, aki lerombolod a templomot, és harmadnapra felépíted, ha Isten fia vagy, szabadíts meg magadat, szállj le a keresztről. Mások pedig így csúfolták. Másokat megtartott, magát nem tudja megtartani. Ha ő Izrael királya, akkor szálljon le a keresztről, és hiszünk neki. Azt mondta magáról, hogy Isten fia, hát akkor mentse meg az Isten. Bocsásd meg nekik, atyám, mert nem tudják, mit cselekszenek, szólt erre Jézus. És akkor hirtelen sötétség borult az egész földre, Jézus pedig felkiáltott. Éli, éli, lama sabachthani, azaz én Istenem, miért hagytál el engem? Éli, illést hívja talán, kérdezték némáják. Szomjazom, mondta akkor Jézus. Erre az egyik ember vett egy szivacsot, megtöltötte ecettel, és botra tűzve felnyújtotta Jézusnak, hogy igyék. Hagyd el, mondták a többiek, lássuk el, jön-e illés, hogy megszabadítsa. Jézus akkor ismét felkiáltott, és kilehelte lelkét. Egy katona pedig az oldalába döfte dárdáját. És íme a templom kárpítja, ketté hasadt a föld, megindult, és a kősziklák megrepedeztek. A százados, aki Jézust őrizte, látva a földindulást megrémült, és így szólt. Bizony Isten fia volt ő.
Mik voltak Jézus első szavai a kereszten, Kamilla?
Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.
Tehát még a kereszten is értünk, emberekért imádkozott Jézus, nem magával foglalkozott, nem a fájdalmával, hanem még bocsánatát kérte Istentől a mi bűneinkért, az emberek bűneiért, ahogy őt gúnyolták. Kamilla?
A lator megváltása. A kereszten függő két lator, gonosztevő, bűnöző, közül az egyik csúfolta Jézust, még a másik bűnbánóan kérte. Emlékezz meg rólam, amikor eljössz országodba. Jézus így válaszolt. Bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban.
Mit jelentett ez?
Hogy még ma felmész a mennyországba.
Így van. Mert ő bűnös léttére mégis kiállt Jézus mellett, és megtartotta hitét. Jézus anyja és János apostol ott voltak-e a keresztúton? 12 tanítvány közül csak egy tanítvány volt ott. Ki volt ő? Ákos?
János apostol, a szeretett tanítvány.
Így van, pontosan. És az ő anyukája, Mária, ott voltak a kereszt alatt, meg Mária Magdolna. És Jézus látva anyját és szeretett tanítványát, János, így szólt az anyjához. Asszony, íme a te fiad, majd a tanítványhoz szólt, íme a te anyád. Tehát az édesanyját rábízta János apostolra.
Jézus halála. Jézus a kereszten függött, szenvedése egyre elviselhetetlen ebbé vált. A nap közepén déltől 3 óráig teljes sötétség borult az egész földre, amely természetellenesnek és félelmetesnek hatott mindenki számára, aki jelen volt. Már teljesen kimerülve Jézus 7 utolsó mondatot mondott ki a kereszten függve. Ezek közül az egyik, amely különösen emlékezetes, így szólt. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Aztán így kiáltott fel. Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. És végül mielőtt ki lehelte lelkét, azt mondta, beteljesedett. E szavakkal fejezte be földi küldetését, az emberiség megváltását beteljesítette.
Így van, tehát azt jelenti, hogy beteljesedett, hogy minket megváltott a bűneinktől, az emberiség megváltása teljesedett be. Mi történt a katonával, a századossal, amint látta, hogy Jézus meghalt a kereszten?
Amikor Jézus kilehelte lelkét, a templom kárpítja ketté hasadt. Ez egy jel volt arra, hogy többé nincs elválasztás Isten és az ember között. Jézus áldozattal lehetővé tette az emberiség számára, hogy közvetlen kapcsolatba lépjen Istennel. Ezen kívül a föld megrendült, a sziklák megrepettek, és sok elhunyt szent feltámadt.
A kivégzés helyszínén ott állt egy római százados, aki végignézte az eseményeket. Amikor látta, hogy Jézus milyen módon halt meg, és érzékelte a földrengést, megdöbbenve így szólt. Ez az ember valóban igaz volt. Bizony Isten fia volt. A százados elismerése a pogány világ tanúságtétele volt, Jézus Isten természetéről és ártatlanságáról. Ő egy olyan ember volt, aki valószínűleg nem ismerte a zsidó vallás tanításait, mégis fel tudta ismerni, hogy Jézus különleges és igaz ember volt.
Tanulmányaink során már találkoztunk a római századossal, a kafarnaumi századossal. Mi volt az ő kérése Jézushoz? Ákos.
Jézus, Isten fia! Mesd meg a szolgámat, mert nagyon beteg.
Így van. És akkor mi történt vele?
Azt mondta Jézus, hogy vigyél el házadba, és meggyógyítom.
És erre a római százados hite milyen erős volt, mit mondott Jézusnak?
Azt mondta, Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én szolgám.
Igen, köszönöm szépen. A liturgiában, nagypénteken szintén fontos, hogy tudjuk, hogy milyen események történnek. A keresztény egyház egyik legszentebb és legszigorúbb napja a nagypéntek. Tanultuk már, hogy a nagybőjtben a hamvazó szerda és a nagypéntek a szigorú bőti nap. Mit szoktunk mondani, hogy hányszor szabad ilyenkor étkezni, és hogy szoktunk jól lakni, Tamás?
3-szor és 1-szer szabad jól lakni.
Igen, és húst nem eszünk. Szigorú bőti nap. Tamás.
Kivéve halott, azt lehet enni.
Igen, pontosan. Ez az a nap, amikor Jézus Krisztus szenvedésére, kereszt halálára és temetésére emlékezünk. Különleges jelentőségű, hiszen ez az egyetlen nap az évben, amikor a katolikus egyházban nincs szentmise. A liturgia 3 fő részből áll.
A szertartás teljes csendben kezdődik. A pap és az asszisztencia a szentélyhez vonulnak és leborulnak a földre, ami az alázat és a mélységes gyász jele. A hívek közben térdelve imádkoznak.
Az ige liturgia 3 olvasmányból áll. Első olvasmány. Izaiás proféta szenvedő szolgájáról szóló ének. Zsoltár. A válaszos zsoltár rendszerint a 30. zsoltárból származik. Második olvasmány. A zsidókhoz írt levél részlete, amely Jézus áldozatáról beszél. A legfontosabb olvasmány azonban a János evangéliumából vett passió, amely részletesen bemutatja Jézus szenvedését és halálát. A hívek ezt meghallgatják és beleélik magukat a történetbe.
A második mozzanat a kereszt hódolata.
A kereszt hódolat az egyik legkülönlegesebb eleme a nagypénteki liturgiának. A pap egy letakart keresztet hoz be, amelyet 3 szakaszban fed fel, közben éneklik. Íme a szent keresztfa, rajta függött a világ üdvözítője. A hívek pedig válaszolják. jöjjetek, imádjuk. Ezután a hívek egyenként vagy csoportosan a kereszt elé járulnak, térdet hajtanak, vagy meghajolnak, előtte egyes helyeken meg is csókolják a keresztet. Ez az áldozat előtti tiszteletadás és szeretet kifejezése.
Van nagypénteken szent mise, gyerekek?
Mivel nagypénteken nincs szent mise, a hívek csak az előző nap nagycsütörtökön konszekrált szentostjából áldozhatnak. Ez az egyetlen nap az évben, amikor nincs eukarisztikus átváltoztatás. A szent áldozás után csendes imádság következik, majd a pap áldás nélkül befejezi a szertartást, és az oltár teljesen lecsupaszítják. Az oltár díszterén marad nagy szombatig. A nagypénteki liturgia a mély gyász és a Krisztus iránti tisztelet jegyében zajlik, ugyanakkor a hívők reménysége is kifejeződik benne, hiszen tudják, hogy a történet a feltámadással teljesedik be.
Nagypéntek történetei és szertartásai a gyász és a megbánás az elcsendesedés időszakát idézik meg. Keresztet a templomokban és a környezetünkben is láthatunk. Hol találkozunk keresztekkel, gyerekek? Kamilla?
A keresztúton.
És még? Ákos?
A szobánkban.
Szobánkban a falon. Kamilla?
A szentmisén.
Igen.
Nyakláncokon.
Így van, Tamás.
Rózsafüzéren.
Azon is. Útmenti kereszteken is. Rózsafüzéren is van. Ez mind a mi megváltásunknak a jele és a Jézus jele. Ez a legismertebb forma a latin kereszt, amelyen általában a korpusz Jézusnak a megfeszített teste látható. És a katolikus templomokban ez mindig a központi helyen, a főhajóban helyezkedik el. És mi van írva a keresztre, Tamás?
Inri.
Igen, ez az Inri szó mit jelent? Minek a rövidítése?
Jesus Nazarenus Rex Luderum.
Igen, és ez mit jelent? Nagyon jól elmondtad.
Názareti Jézus a zsidók királya.
Így van. A kereszt ma is jelen van az életünkben, viseljük nyakláncokon, templomtornyán láthatjuk, az utak mentén, iskolákban, szobák falán. Minden formájában ugyanazt üzeni. A szeretet, a hit és a megváltás örök igazságát jelképezi. Ahogy végig gondoljuk Jézus utolsó napjait, próbáljuk mi is közelebb kerülni hozzá. Emlékezzünk áldozatára, tanuljunk megbocsájtani és szeretni úgy, ahogyan ő is szeretett minket. Akkor óránk végén mondjunk el egy imát.
Dzsida Jenő nagypénteki ima. Uram, csúfoltak, kínoztak téged, aki szerettél minden szenvedőt. Szegekkel vert a világ keresztre, aki mindig csak vigasztaltad őt. Mi jót is tettem én is a világomnak. Sok-sok napomon csúfolnak, kínoznak, szegeznek engem. Miért panaszkodom? Uram, bocsáss meg! Haragban égni nincs okom, egyebet kérni nincs jogom. Uram, csak áldalak, nem panaszkodom.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsúrit, a hitoktató beszélgetett tanítványaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják Szabó Magda Pilátus című regényének 18. részét Györgyi Anna előadásában. Az óra második felében Fekete Anna vállalkozás fejlesztővel beszélget Hajdú Mária. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval 2 óra 5 perctől mindennapi egészségünk című magazinunkkal jelentkezünk. A mai adásban Apostol Viktóriával, az Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesületének szakmai vezetőjével beszélgetünk tevékenységükről, támogatottjaik mindennapjairól, az érzékenyítés fontosságáról. 3:05 perckor kezdődik Közélet című műsorunk, melyben a Kántorbőtről és a Nagybőti Alamizsna adás kapcsán az irgalmasság testi és lelki cselekedeteiről beszélgetünk Kormos Csaba atyával. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berecz Renáta, Bérincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Koleszer Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildékó, Péderi Zsolt, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Somogyi Márton, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk!
Krisztus engedelmes lett értünk mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten fölmagasztalta, s olyan nevet adott neki, amely fölötte áll minden névnek. Olvasom a Filippieknek írt levélben. A kereszt, mint a megváltás eszköze, a halállal, a szenvedéssel, a vérrel együtt az üdvösségünket idéző kifejezések egyike lett. Nem gyalázat többé, hanem követelmény és megtiszteltetés. Elsősorban Krisztusra, azután pedig a keresztényekre vonatkozóan. Föltekintenek arra, akit keresztül szúrtak. Ezekkel a szavakkal zárja János evangelista Jézus szenvedésének elbeszélését. És majdnem ugyanezekkel a szavakkal kezdi el a Krisztus látomást az Új Szövetség utolsó könyvében, melyet titkos jelenéseknek szoktunk nevezni. A prófétai szavak kétszeri idézése között ott feszül az egész történelem a keresztre feszítéstől az Úr eljöveteléig. Ezekben a szavakban egyaránt benne van annak megalázottsága, aki mint gonosztevő a bitófán halt meg, és annak hatalma, aki eljön, hogy megítélje a világot, aki a mi bíránk is. Föltekintenek arra. Az egész Jánosi evangélium nem más, mint ezeknek a szavaknak a beteljesülése. Törekedvén arra, hogy szemünket és szívünket hozzáemeljük. Az egyház egész liturgiája sem más, mint föltekintés arra, akit keresztül szúrtak, akinek arcát a pap az egyházi év csúcspontján, a nagypénteki istentiszteleten az egyház és az egész világ elé tárja. Nézzétek a kereszt fája, melyen a világ üdvössége függött. Föltekintenek arra. Urunk, add, hogy föltekintsünk rád ebben az órában. Elrejtettségednek ebben az órájában, amikor a világ megalázott. Az a világ, amely épp ki akarja kerülni a kereszt borzasztó szerencsétlenségét.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, Midőn megkel előtted állanom, színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra.